A mai nap folytatni fogjuk azt, amit a legutolsó tanításom alkalmában abba hagytam, és annak az volt a címe, hogy az alázatosokat ő fölemeli, vagy valami hasonló. De a lényeg az biztos, hogy ez. És a történet az Dávid életével volt kapcsolatos, és ma is az ő életét fogjuk megvizsgálni, ma is ő lesz a mi főszereplőnk. És amikor abba hagytuk az első részt, az egy egyháztörténelmi pillanat volt. Ilyet biblikus időkből ritkán mond az ember. De ez tényleg az volt, mert Dávid Jeruzsálemben egy efóddal, a derekán, táncol és ünnepel, hogy visszajött az Isten ládája Jeruzsálemben. És ez egy olyan pillanat volt, ami valami újnak volt a kezdete. Egy olyan pillanat volt, ami azelőtt még nem volt így. És ő hihetetlen örömmel, hihetetlen extatikus imádattal táncol az Úr előtt, mert hálás a szíve. Mert átvett valamit, mindabból, amit az Isten neki megmutatott. És ma igazából ezt fogjuk megvizsgálni, hogy mit is mutatott meg neki az Úr. És ebben a pillanatban, amikor ő áldást hoz a népére, amikor ő megmutatja, hogy milyen az igaz Isten imádatta a szabadságban és az Úr szellemével telve, akkor az ő szeretett felesége, Mikál épp kinéz az ablakon, és akkor meglátja ezt a furcsa jelenséget. És ugye erre emlékeztek, hogy ott egy igen komoly harag és gyűlölet lett úr rá szívében. Ma, mielőtt elkezdenénk a második részét, szeretnék egy pár gondolattal visszautalni mindarra, hogy milyen volt Dávidnak a karaktere, és utána meg szépen átfolyunk az mainak a folytatásába. Az első, amit megvizsgáltunk, az az volt, hogy Dávid szerette az ellenségeit. Saul, mikor meghal, akkor Dávid úgy tekint rá, mint Isten felkentjére. És egy sirató éneket ír az ő tiszteletére és Jonatán tiszteletére, amit megparancsol, hogy Izrael gyermekei generációkon keresztül tanuljanak meg és énekeljenek. És ebben ő igen fölemeli, és igen magas szintre helyezi Sault. És az volt az ő szenvedély, hogy az emberek így emlékezzenek rá, hogy Saul egy hős volt. Saul egy nagyszerű férfi volt. A másik, ami nagyon fontos volt, hogy ugye ő lett volna az, aki a következő király. Hiszen ő volt a felkent király. És mégsem tekintette ezt a lehetőséget zsákmánynak, és nem kezdett el puccsot szervezni, és nem kezdett el egy emberi erőből előrehaladást intézni, csak azért, hogy ezt a pillanatot megragadja, és a királyságot emberi erővel magához vegye. Pedig ő lett volna a felkent király, de ő megtanult valamit, ami az ő egész életében nagyon jellemző volt, az pedig az, hogy az idő és az alkalom az Istennél van. És akkor kap áldást az ember, hogy ezt átengedi Istennek. Hogy az idővel, amit neki ad az Isten, és az alkalmakkal, amiket ebben az időintervallumban eléhoz, az Isten tudjon gazdálkodni. És nem neki kell megszerezni a királyságot, hanem azt Isten fogja majd számára elhozni. És egyszerűen azt tette, ami az ő egész életének a legjellemzőbb momentuma volt, és ezt ma is többszörösen meg fogjuk majd látni, azt tette, amit egy hívő tehet, és tennie kell, bement Isten elé. Bement az Úr jelenlétébe, és megkérdezte őt, hogy mit csináljak. És Isten valami egészen különleges dolgot mondott neki, azt mondta, menjél el Hebronba. És ő elment Hebronba. És amikor ő engedelmeskedett ennek, és amikor ő egyértelműen örült annak, hogy meghallotta az Isten hangját, és az Isten vezetése alatt, az ő tekintélye alatt azt teheti, amit Isten akar, akkor meglátta az Isten munkáját. Mert Júdának a vénei, a fejedelmek eljöttek Hebronba, és fölkenték őt Júda királyává. És ez nem az ő emberi cselekedete volt, hanem ez Isten munkája volt, ami megnyilvánult az ő engedelmességében, megnyilvánult abban a kapcsolatban, ahogy ő Istent kereste, és ahogy meghallotta Istennek a válaszait. És 7 évet várt Hebronba. 7 éve az nagy idő. Én magam ebben az évben járok 7 éve az Úrral. Át tudom tekinteni, hogy ez egy nagy idő. És ő 7 évig uralkodott Hebronba. És nem tett semmit annak érdekében, hogy egész Izraelnek a királyságát magához vegye, hanem megvárta Isten időzítését, megvárta azt, hogy Isten kimunkálja az időzítésben a megfelelő körülményeket is, és megláthassa Isten kezét. És abban a 7 évben, amikor ő uralkodott Hebronban, ő tette a dolgát ott, ahol volt. Amikor eljött az az idő, amit Isten arra szánt, hogy megvalósítsa az ő szándékait, akkor egész Izraelből eljöttek a fejedelmek, és fölkenték őt egész Izraelnek a királyává. És amikor őt fölkenték egész Izrael királyává, akkor beavatott minket mindabba az ő feleségével való beszélgetésében, hogy mi is volt az, ami az ő titka. Mi jellemezte leginkább az ő viszonyát Istennel, és ezen keresztül az emberekkel is. Az első, ugye, amit megvizsgáltunk, az az volt, hogy teljes erőből imádta Istent. Táncolt. Extatikus örömmel. Egy minden energiát megmozgató kifejezéssel, ami cselekedetekben és szellemi imádatban is megnyilvánult. Nem érdekelte semmi. Tudta, hogy az a legmagasabb elhívás, hogyha Isten szellemmel telve szabadságban imádja. Mert hálás volt neki. Mert nagyon szerette az Isten. És ez a hála, ez az öröm, ez tovább folytatódott abban, hogy nagyon örült annak, hogy ő lett a kiválasztott. Hogy nem Saul házát, nem Saulnak bármelyik utódját, hanem őt választotta ki Isten. Hogy ő legyen az ő népének a fejedelme, a pásztora, a vezetője, a királya. Hogy nem maradt ott a juhok mögül. Hogy nem maradt egy picike kis semmi élete, hanem Isten megragadta, és egy fölfelé ívelő életet mutatott a számára. Ami sok nehézséggel, sok próbával volt telve, de itt ebben a helyzetben, mint egész Izrael királya tekintett vissza az ő életére. És áldotta az Istent, aki megtartotta a szavát, aki kiválasztotta őt, megoltalmazta őt, fölnevelte, és ráültette arra a trónra, ami Izraelnek a trónja. És a harmadik volt az, ami az egész tanításnak a címét adta, és ami a mainak is a második része, az pedig arról szólt, hogy, és ezt mondta Mikálnak is, hogy én megalázom magam, és még inkább megalázom magam. Mert tudta azt a szellemi törvényszerűséget, átélte, a sajátja volt, hogyha az ember megalázza magát, akkor lehetőséget ad Istennek arra, hogy Isten fölemelje őt. Lehetőséget ad Istennek arra, hogy Isten megvalósítsa az terveit annak az embernek az életében. Már nem az határozta meg az életét, hogy félt az emberektől. Szerette az embereket. Nem a véleményüktől függött, hogy mit mondanak róla. Nem az határozta meg a cselekedeteit, hogy mit gondolnak az emberek. Hanem ő abszolút Istentől függött. És csak megalázta magát. És tudta, hogyha ő megalázza magát, akkor Isten egy kegyelmet kap. És hogy engedelmeskedik az Istennek. Odaadja az ő dolgait. Odaadja az ő álmait. Odaadja még azokat a dolgokat is, amikről kijelentése van, hogy ez az enyém lesz. Azt is odaadja, hogy Isten akkor és úgy hozza el az ő életébe, ahogy ő jónak látja. Hogy azt tegye, amit akar, és akkor, amikor akarja. Egy teljesen kiszolgáltatott életet él. Egy olyan életet, amiben már nincsenek is saját döntései, hanem csak úgy Isten elé viszi az életét. Egy teljesen nyitott élet. Abszolút függ Istentől. És tudod, ez a kiszolgáltatottság, ez a függés, ez jelenti azt, hogy megalázom magam Isten előtt. Ez jelenti a megalázás. Hogy én odaadok neked mindent, és te csinálj, amit akarsz. És én örömmel elfogadom, és amit mondasz, megteszem. Tőled függ. Te vagy az, aki vezetsz engem. De ahhoz, hogy valaki így módon ki tudja magát szolgáltatni Istennek, ahhoz, hogy valaki így módon megalázza magát Isten előtt és akár az emberek előtt is, annak a hátterében kell, hogy legyen egy nagyon nagyfokú bizonyosság és biztonság. Mégpedig arról, hogy hisz abban, hogy Isten jó, és hogy szereti őt. És hisz abban, hogy Isten nagyon is kegyelmes, és hogy az ő javát akarja az Isten. És hogy győztesként akarja őt fölemelni. És hogy használni akarja. És hogy sikeressé akarja tenni az ő életét. És hogy meg akarja őt átadni. És ebben a magabiztosságban, ebben a nagyon nagyfokú megelégedésben újongott Dávid. És örült az Istennek, és az ő kegyelmének. Mert biztos volt abban, hogy Isten nagyon szereti őt. De ahhoz, hogy tudja azt, hogy ebben a kiszolgáltatottságban Isten merre vezeti az ő életét, ahhoz, hogy ne a homályban tapogatózzon, hogy ne a saját próbálkozásainak a köri ciklusaiban járjon újra és újra üres köröket, ahhoz, hogy világosan előre tudjon menni, ahhoz hallania kell az Istentől. Ahhoz személyes kijelentést kell kapnia a mindenható Istentől. Hogy meghallja, hogy megértse, és megcselekedje azt, hogy mit szeretne az Isten. És ugye Dávid királysága is így kezdődött, hogy meghallotta, hogy Isten azt mondta, hogy menjél el Hebronba, és ennek örömmel engedelmeskedve elment oda, és látjuk, hogy micsoda áldások fakadtak ki ebből. És akkor, amikor mi egy ilyen megalázott állapotban, egy ilyen kiszolgáltatottságban vagyunk Isten előtt, akkor kialakul egy nagyon érzékeny és egy nagyon intenzív kapcsolat. Mert ugye abszolút szükségben vagyok. Mert teljesen attól függök, hogy mit szól nekem az én Uram. Hogy mit akar, hogy az adott helyzetben én mit cselekedjek. Attól függ, hogy merre lépek, hogy ő mit mond. És kell, hogy megértsem, és kell, hogy halljam, mert különben nem tudok ott lenni az ő áldásaiban. Mert csak bolyongani fogok. De egy ilyen állapotban, egy ilyen imádattal körülvett, megalázott életben, egy olyan szellemi atmoszféra veszi körül Dávidot, amiben ő képes megérteni, és képes örömmel fogadni a menny üzenetét a földre. És ez a helyzet az, ami képessé teszi őt arra, hogy a menny szándékát megvalósítsa a földön. Ma egy kicsit visszafelé fogunk menni az időben, és azt fogjuk megnézni, hogy hogyan jutottunk el abba a pontba, hogy Dávid Jeruzsálemben megérkezik, a Dávid városába, egy papi efóddal, óriási tömeggel a háta mögött, hogy a léviták viszik az Isten szövetség ládáját, és újongva megérkeznek. Hogy az Isten jelenléte újra ott van Isten gyermekei között. Hogy elindul valami egészen új. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi is volt ennek a háttere. És teljesen jól érzem magam, mert időm is van. Gyerekek, ez egy áldott nap. Na, annyit kell tudni, hogy az első kronikának a 13. részének a 3. versébe elmegyünk, hogy a második fele, mert Saul idejében nem törődtek vele. Ugye ez arra vonatkozik, hogy Istennek a ládáját vissza akarja hozni Dávid. amit Saul idejébe elvittek a filiszteusok, és utána Saul idejébe senki nem törődött a ládával. Ott volt, egy áldugott helyen. Senki nem érdekelt, hogy hol van az Isten ládája. De Dávid, mivel az egész életét ez az alázatos lelkület jellemezte, ez a kiszolgáltatottság Isten felé, és egyre inkább meghallotta és megértette, hogy mi az ő szándéka az ő életén keresztül, és hogyan akar áldást adni az egész közösségnek, az egész országnak, egyre inkább bevonódott abba, hogy a menny rajta keresztül a földön meglátható legyen. És az volt a szenvedélye, hogy a ládát visszahozza Jeruzsálembe. Az volt a nappala és az éjjele, hogy ezt a ládát, ami az Isten dicsőségének a szimbóluma, azt Jeruzsálembe vigye. És fölindult. Fölindult, hogy ezt meg is cselekedje. És ugye ott vagyunk Jeruzsálemben. És Isten megmutat sok-sok kijelentést Dávidnak Jeruzsálemmel kapcsolatban is. Mert Jeruzsálem Dávid feltűnéséig nem bírt sok jelentőséggel. Istennél nagyon sok jelentőséggel bírt, de a földön még nem volt nyilvánvaló, hogy micsoda központi helyet foglal el. A föld, az emberiség, a menny és Isten között ez a város. Az emberek előtt rejtve volt az a titok, amit Isten megmutatott Dávidnak, hogy ezt a ládát te Jeruzsálembe hozzad. Mert a láda azelőtt a mózesi sátorban volt, és az nem Jeruzsálembe volt. Dávid uralkodás előtt a Jeruzsálemben lévő emberek soha nem látták a városban Isten ládáját. Mert ez a menny kinyilatkoztatása volt Dávid életére, hogy Isten azt mondta neki, hogy először is hozd el a ládát, és megmutatta neki, hogy hova hozzá a ládát. Hogy Jeruzsálem, az az én városom. Az az a város, amit én választottam. És a Sion hegye, amit én szeretek. És oda hozd el a ládát. Az legyen az a hely, ahol megnyugszik a láda. Megnyugszik az én jelenlétem. És van egy pár zsoltár, amit szeretnék most megtalálni először is, aztán meg felolvasni nektek. Ha van nátok Biblia, a 132. Zsoltárra gyertek velem. És a 132. Zsoltár 13-as, 14-es verse a következő. Mert Siont választotta ki az Úr, azt kívánta lakóhelyéül, ez lesz a lakóhelyem örökre. Itt fogok lakni, mert így kívánom. Hát ez elég egyértelmű. De Dávid ilyen egyértelmű kijelentéseket kaphatott, a többiek meg úgy néztek, hogy most itt milyen változások lesznek. Már nekik nem volt ilyen kijelentésük. A másik, az pedig a 48. Zsoltár 2-3-as verse. 48. Zsoltár, második és a harmadik verse. Nagy az Úr méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, Szent hegyén, szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére, az északi oldalon a nagy király városa, melyek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. És a 9. Zsoltárnak a 12. verse, az pedig arról szól, zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik, mondjátok el a népeknek fenséges tetteit. Tehát azt láthatjuk, hogy a mennyben nagyon is fontos volt a Sion és Jeruzsálem, ami a földön még nem volt nyilvánvaló. De Dávidnak megmutatta az Úr, hogy én szeretem a Siont. Az az én lakhelyem. Ott szeretnék megnyugodni, ott szeretnék én erős várként tündökölni. Azt szeretném, ha ezt a várost úgy hívnák, hogy a nagy király városa. Azt szeretném, ha szent lenne ez a hely. És hogyha szépen nem emelkedne. És ha úgy emlékeznének erre a városra, hogy itt lakik az Úr. És a 14. Zsoltár egy kicsit már előre is vetít profétikus üzeneteket, hiszen a 14. Zsoltárnak a 7. versében azt olvassuk, hogy bárcsak eljön a Sionról Izrael szabadulása, a mennyben örökkévalóan nyilvánvaló volt az, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol a föld összeér a mennyel. Az a hely, ahol a menny kiárad, és Jeruzsálemen keresztül eléri a földet. Mert Sionból jött el a szabadítás. Mert amikor eljött az idő teljessége, akkor Jézus Krisztus Jeruzsálemben fölállította a keresztjét, és ott kifizetett minden árat, minden bűnért. És Jeruzsálem volt az, ahol föltámadt. És Jeruzsálem volt az, ahol tanította az Isten királyságát. És Jeruzsálem volt az, ahol kiáradt a Szent Szellem, és megalakult a gyülekezet. Akkor leáradt a mely. És Jeruzsálem az a város, ahol visszajön az Úr. És Jeruzsálem az a város, ahol 1000 évig fog még uralkodni a földön. És a föld minden népének vezetői fölmennek, hogy a feltámad dicsőséges uralkodó Jézustól áldást kapjanak, és hazavigyék a népeiknek. És Jeruzsálem az a város. Az új Jeruzsálem, ami a mi otthonunk. De erről a titokról, hogy milyen jelentősége van ennek a városnak, az akkori Izrael, ami a Dávid korában élt, nem kapott semmilyen kijelentést. Nem is keresték a ládát. De Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, és bevonja őket a mennyei tervébe. És Dávid elindul az egész néppel, hogy elhozza a szövetség ládáját. De, és most menjünk el a 2. Sámuel könyvébe, és ott leszünk egy kicsit most. És ez a 6. rész, ez végig erről szól, hogy nagy lelkesen, szenvedéllyel és vágyjal, kijelentése a szívéből, hogy igen, a ládát és Jeruzsálembe. Hopp, és már ment is. És már ünnepelt, hogy biztos sikerül. Elkövetett egy nagyon nagy hibát. Fölrakta egy kocsira a ládát, és úgy próbálta meg elhozni. Nem úgy hozta el, ahogy Isten az ő beszédében ezt meghagyta. Eltért ettől. És hogyha bárki eltér attól az úttól, amit Isten az ő beszédén keresztül megmutat az ő követőinek, akkor ő nem tud áldásban és az Úr kegyelme alatt járni. Mert nem véletlenül tett kijelentéseket arról a mindenható Isten, hogy hogyan kell élni, hogyan kell az ő dicsőségét hordozni. És az első út az kudarcba fulladt, és az az ember, aki hozzáért, azt ott meg is halt. Most gondold el, hogy a legnagyobb ünnep, 30 000 ember táncol és énekel. Hát ma egy karnivál Magyarországon, nem is tudom, van olyan karnivál? Nem nagyon van. Tehát 30 000 ember mondjuk, a Népstadion tele van emberekkel, annyi ember ott van, most képzeljétek el, és hozzák a ládát. És egy kocsin van a láda. És akkor az ökrök megbotlanak, és valaki, hogy segítünk az Úrnak, megfogja a ládát. És ahogy hozzáértett, meg is halt. Egy nagyon nagy dráma, és nagyon nagy tanúság, hogy nem szabad eltérni arról, amit az Úr kijelölt, hogy ezen az úton is így kell járni. És Dávid nem meri fölvinni Jeruzsálembe a ládát, mert fél attól, hogy nem tudja, hogy hogyan kell csinálni. És ott hagyja Obed-Edomnál 3 hónapig. De hallja a hírt, hogy ahol a láda van, ott áldás van. Hogy mindenki áldott, aki a közelébe van. És Dávid újra fölgerjedt, hogy Jeruzsálembe kell hozni a ládát. Hogy itt van neki a helye. Ezt mutatta az Úr. És a törvényben, a mózesi törvényben elmerülve megtalálja meg. Hogy a ládát a lévitai papságnak vállon hordozva kell vinni. És minden 6. lépésnél áldozatot kell bemutatni. És hogyha így mennek, akkor az áldás lesz. És fel tudnak menni Jeruzsálembe. És És mennek. És megállnak, és áldozatot mutatnak be. És tovább mennek, és megint. És közben táncolnak, énekelnek. Imádják az Istent, mert látják, hogy jön az Isten dicsősége. Hogy megérkezzen az ő helyére. És amikor megérkezik Jeruzsálembe, akkor méltán ünneplik. Mert Isten megérkezett a Sionra, hogy megnyugodjon. És ha már eddig visszajöttünk, hogy a ládát hogyan vitte vissza Dávid, akkor szeretném, hogyha még egy lépést visszamennék. Ez egy olyan film, amit a Chapman időkben vettek fel, hogy mindig visszafelé. Hogy könnyebb legyen a trükk. Szóval most visszafelé menjünk az időben. Ugyanis egy nagyon fontos dolog az, amit Dávidnak Jeruzsálemmel kapcsolatban megmutatott az Úr. Ez pedig az ő egész Izrael felett való felkenetésekor lett nyilvánvaló. Ugyanis, amikor ő Hebronban fogadta Izrael minden törzsének a véneit, akkor ő egész Izrael fölött király lett. Tudjátok, mi volt az ő első dolga? Mi volt a legfontosabb teendője azután, hogy egész Izraelben király lett? Elment Jeruzsálembe. Hogy Jeruzsálemben harcoljon az ellenséggel, és hogy fővárossá tegye. De nem volt olyan egyszerű ez a harc. Mert Jeruzsálem egy olyan város volt, aminek volt jelentősége, bár nem a főváros volt. Amikor Izrael bejött az ígéret földjébe József vezetésével, akkor egyértelműen utasításba kapták azt, hogy minden egyes törzset, minden egyes bálványimádó népet el kell törölni a föld színéről. Nem szabad velük sem szövetséget kötni, nem szabad őket életben hagyni, és minden bálványt el kell törölni, ne is érintkezzenek velük. De egy nagyon különleges helyzet állt elő. Ha eljöttök velem, és mindjárt mondom, a Józsué könyvének 15. részébe, akkor a következő az, ami feltárul elénk. A 15. résznek a 63-as verse arról számol be, hogy a jebusziakat, Jeruzsálem lakóit nem tudták kiűzni Júda fiai. Ezért laknak ott a jebusziak Júda fiaival Jeruzsálemben még ma is. Nos, amikor Dávid király lett, ezek a jebusziak még mindig Jeruzsálemben laktak. Eltelt 500 év. Az egész bírák kora plusz Saulnak az uralkodása. És ezek a emberek, akik bálványimádók és Istennek az ellenségei Jeruzsálemben, a Sion hegynek a tetején, egy erődítményben élnek. Egy olyan megerősített erődítményben, hogy senki, de senki 500 évig meg sem próbálta fölvenni a harcot ellenük. Senki nem volt bátor arra, hogy kiűzze őket. Mert erősek voltak. Mert nagyon magabiztosak voltak. Mert föl laktak egy erős várban, és abban az időben azért a haditechnika még nem az volt, hogy nyomta egy gombot a repülőről, azt eltűnt a hegy. Abban az időben még egész más volt a hadviselés. Ott egy erődítmény, az egy nagyon nagy feladat volt. És tudjátok, a gonosz az ilyen Isten munkájával szemben. Ő tudta, hogy Istennek milyen fontos Jeruzsálem. Tudta, hogy milyen fontos a Sion. Tudta, hogy Isten ezt választotta. Tudta, hogy ide akar jönni, hogy megnyugodjon. Tudta, hogy azt akar, hogy ezen az ő szent helye, és itt imádják őt. Ő tudta ezt. És megtévesztette az embereket. És megfélemlítette őket. És ez a nép, ez jellemzi a gonosznak a szándékát. Aki gőgösen, pökhendien, erőt fitoktatva megfélemlíti Isten népét. Megalázza Isten népét is. Lerombolja azokat a szent helyeket, amit Isten arra rendelt, hogy ott imádja őt, az ő választott népe. hogy ne tudjunk mennyi célokat és mennyi lehetőségeket a Földön megvalósítani. Ez egy nagyon nehéz ütközet volt. Ez egy nagyon nagy hitet igénylő próba volt. De Dávid, mivel a kijelentés ott volt a szívében, és tudta azt, hogy Istennek mennyire fontos Jeruzsálem és a Sion hegye, az volt az első dolga, hogy amikor egész Izraelt mögötte tudta, már tudta, hogy az egységben van az erő, az embereket maga mellé rendelve elment Jeruzsálembe, hogy fölvegye a harcot a jebusziak ellen. Akik nem kicsit voltak szemtelenek, akik azt mondták neki, hogy így lenéztek a várból, mindjárt fogjuk olvasni, és akkor azt mondják, hogy te figyelj, de hát téged a sánták meg a vakok megelőznek, te most mit akarsz itt? Hát semmi esélyetek, meg fogtok halni. És Dávid nem megijedt ettől. Nem azt mutatta, hogy akkor hát tényleg igazuk van, soha nem jött föl ide senki, hát mi sem tudunk följönni. Hanem fölbátorította az embereket, akik körülötte voltak, és azt mondta az ő embereinek, hogy aki először fölmegy, és beveszi a hegyet, az lesz az én hadvezérem. De nézzük meg, hogy hogyan is néz ki. A második Sámuel könyvének az 5. részének a 6. versétől. A király pedig elment embereivel együtt Jeruzsálem alá az ország őslakói ellen, a jebusziak ellen. Azok azonban ezt mondták Dávidnak. Nem jössz ide be, hiszen még a vakok és a sánták is elűznek téged. Mert azt gondolták, hogy nem tud oda Dávid bemenni. Dávid azonban elfoglalta a Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. És ezt mondta Dávid azon a napon. Mindenki, aki öli a jebusziakat, nyomjon a csatornához, mert ezeket a sántákat és a vakokat szívből gyűlöli Dávid. Ezért mondják, vak és sánta ne menjen be a templomba. Ezután letelepedett Dávid a sziklavárban, és elnevezte az Dávid városának. Körülötte építkezni kezdett Dávid, Milótól fogva befelé. Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az Úr, a seregek Istene. A seregek Istene volt az, aki győzelmet adott, aki a jebusziakat legyőzte, aki az ő tekintélyét beleplantálta Dávidba, aki fölbátorított azokat az embereket, akik vele voltak, hogy igen, mi tudunk győzni. Mi nem vakok és sánták vagyunk, mi nem azok vagyunk, akik meghátrálunk a gonosz elől, aki tiporja Istennek a szent hegyét, aki meg akarja gátolni, hogy ott valóban az Isten imádata legyen, aki fölényesen és megalázóan közeledik mindazokhoz, akik Isten népéből valók, és arra törekszik, hogy ugyanúgy kompromisszumba éljünk vele, mint hogy az őseink kompromisszumba éltek vele. Nem. Dávid tudta azt, hogy Isten azt mondta, hogy ez szent hely, hogy itt nem lett bálványimádás, hogy itt egy jebuszinak sincs helye, és nem kell félned, mert én veled vagyok, és én a seregek ura vagyok az, aki győzelmet adok neked. És ha eljöttök velem a 76. Zsoltárba, akkor ezt meg is látjuk, mégpedig 2. verstől. Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izraelben, Sálembe került a sátra, lakóhelye a Sionra, ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket, ragyogó vagy te hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt eltenek, kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok, dorgálásodtól Jákob istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló, félelmetes vagy te, kiállhat meg előtted, mikor haragszol. Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld és elcsendesül, mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosoknak. És Dávid alázatos volt. És meghallotta Istennek a parancsát, és örömmel engedelmeskedett, és győzelmet élt meg, történelmi győzelmet. És a jebusziak eltűntek, és a Sion hegye tiszta lett. És amikor engedelmeskedett annak a törvénynek, amit Isten a ládára vonatkozóan adott, hogy hogyan kell jönni a papság, a vállánhordozzal, akkor föl tudta vinni a Sion hegyére az ő ládáját, az ő jelenlétét. Isten a alázatosoknak kegyelmet ad. Ma már egyértelmű az, hogy milyen jelentőséggel bírt, hogy Dávid kereste az Istent, hogy alázatos volt, hogy kiszolgáltatottá tette magát, és Istentől függött az ő élete. Ma már tudjuk, milyen jelentősége volt annak, hogy legyőzte a jebusziakat, hogy Jeruzsálembe vitte a szövetség ládáját. Ma már tudjuk, hogy milyen jelentősége van a Sion hegyének. Ma már tudjuk, hogy Dávid élete túlmutatott egy ember életén. Azért, mert hogyha mi megalázzuk magunkat, akkor Isten fel tud minket emelni. És az életünk sokkal inkább túl fog mutatni mindazon, ami egy ember élete. Mert bevonódunk Isten tervébe. Mert bevonódunk az örökké valóság dolgaiba. A mi életünkben még nem nyilvánvaló, hogy Isten milyen nagy dolgokra hívott el. Még nem nyilvánvaló, hogy a jövőbeli dolgok hogyan fognak kirajzolódni a mi életünkön keresztül. A mi életünkben még nem nyilvánvaló, hogy milyen az Isten kegyelme mi rajtunk. De Isten szeretné megmutatni. És szeretné azt, hogyha keresnénk őt, ha megaláznánk magunkat előtte, ha elengednénk mindent, hogy ő azt tessen, amit akar, akkor, amikor akarja. Hogyha bevonódhatnánk mi is, és kijelentéseket kapnánk a mennyből. Akár forradalmilyen újakat, mint amilyen Dávid idejében volt Jeruzsálem, vagy a szövetség ládájának egy új helyre való elvitele. Mert egészen másképp gondolkodik ő, mint mi. És mi nem tudjuk kitalálni az ő gondolatait, meg se próbáljátok, nem sikerül. De meg lehet ismerni, és örömmel lehet fogadni, és engedelmesen megtenni. És akkor az az áldás, amit mi ezen keresztül kapunk, már nem csak a miénk, hanem sok-sok más ember számára is áldás lesz. És gyógyulás és szabadulás lesz azok között, akik között élhetünk. Mert Isten szeretné, hogyha a menny rajtunk keresztül életre kelne. Szeretné, hogyha mi olyanok lennénk, mint Dávid volt. Szeretné nekünk is megmutatni az ő jelenlétét, az ő terveit, az ő szíve vágyát. Szeretné bevonni minket is az ő nyugalmába, és az ő dicsőségébe. És szeretné, hogyha úgy élnénk, ahogy ő élt. Hogy azt tudjuk mondani, hogy jobb egy nap a te házadban, mint ezer év máshol. Hogy jobb az Isten tervébe venni, benne lenni, mint bárhol, bármi más csinálni akár ezer évig. Szeretném, hogyha ma, amíg dicsőítést fogunk hallani, keresnétek az Urat, hogy mi a ti személyes kijelentésetek a te életedre, a te helyzetedre. Hogy Hebronba kell menned, vagy a szövetségládát kell elhoznod, vagy Jeruzsálembe kell vinned. Tudjátok, azután a győzelem után, hogy Dávid legyőzte a jebusziakat, és ezzel be is fejezzük, ez egy ilyen extra utó intro. Két vers, jó? Izgalmas lesz. Nem a múltra hagyatkozott. Nem azt mondta, hogy hát ez a győzelem, ez jó volt, soha többé már nem kell semmit csinálnom, mindig így fog cselekedni az Úr, ez a győzelem kulcsa, megvan, már 60 éven keresztül ezt el nem hagyom, és mindig győzünk. Isten egy élő, aktív kapcsolatra hívja az övéit. Hölgyeim és Uraim, a kereszténység egy aktív, élő kapcsolat Isten és ember között. Ilyen egyszerű. És Dávid, ahogy legyőzte a jebusziakat, a filiszteusok egyből megtámadták, hát a gonosz nem jól pihent, tehát ő ráért támadni. És meg is teszi, és megtámadják egyszer, és Dávid mit csinált? Szokásos recept, bement Isten elé, és megkérdezte, mit csináljak. És Isten azt mondta, menj ellenük, a kezedbe adom őket. Biztos? Biztos. Oké. Elment, győzött a filiszteusok ellen. A filiszteusok nem hagyták abba, tehát a gonosz nem hagyja egyből abba. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer az Úr megveri, aztán ő elszalad. Egy rövid időre. Visszajöttek újra a filiszteusok, és Dávid nem úgy ment ellenük, hogy nem tett meg valamit, mégpedig azt, hogy nem ment be az Úrhoz, hanem igenis bement az Úrhoz. És ez a kulcs. Mert bement az Úr elé, és megkérdezte tőle, hogy ellenük menjek. És meglepő a válasz. Mert az Isten azt mondta, hogy ne, most ne menj ellenük, hanem majd, mikor hallod a szederfák fölött a szélzúgását, akkor oldalról menj ellenük. És majd akkor leszek veled. Én a seregek ura, és én győzelmet adok akkor ellenük. Mert Isten mindig a helyzetre vonatkozóan akar kijelentést adni. Mindig a helyzetre vonatkozóan mondja meg a stratégiát. És nekünk életbevágóan fontos, hogy megtudjuk, hogy az adott helyzetben mit szeretne mondani nekünk. Mert ő győztesnek akar minket látni. De hogy a menny megvalósuljon a földön, nekünk szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy az adott helyzetre, az adott életre mit mond az Isten. És ezt úgy tudjuk meg, hogyha teljes erőből imádjuk, ha örülünk a kiválasztásnak, és megalázzuk magunkat, hogy ő fölemelhessen minket. És a megalázás Istennel azt jelenti, hogy elengedek mindent, hogy azt csinálom, amit akarjon, és úgy, ahogy akarja. Imádkozzunk. Drága édesatyám, én köszönöm neked, hogy te egy élő kapcsolatra hívsz minket. Hogy te ma is szólsz, hogy te ma is, Uram, minden embernek a helyzetére választ akarsz adni. És mi azért jöttünk, hogy keresünk téged. Mert nem tudjuk kitalálni, hogy mit szeretnél. De tudjuk, Uram, hogy te szeretsz minket. Tudjuk, Uram, hogy örülsz, hogy itt vagyunk előtted. Tudjuk azt, Uram, hogy jót tervezel, hogy győzelmet adsz, hogy áldást adsz. És Uram, szeretnénk bevonódni a te terveidbe, hogy valóban megvalósulhassanak, Uram, a te nagyszerű, örökre eltervezett dolgaid a mi életünkben. Uram, nem szeretnénk 500 évig a jebusziakkal kompromisszumban élni, hogy a Sion hegyén, Uram, báványimádás legyen. Hanem szeretnénk, Uram, a te dicsőségedet Jeruzsálemben meglátni. Szeretnénk téged megismerni. Szeretnénk a te nyugalmadban megbékélni, és a te dicsőségedben ünnepelni téged. Szeretnénk mi is teljes erőnkből táncolni előtted, mert nagy az Isten, szerető és dicsőséges. És köszönjük, Uram, hogy te harcolsz értünk, hogy te vagy a seregek ura, és hogy te vagy az, aki megvered az ellenséget. Köszönjük, Uram, és hálát adunk ezért, hogy nem változott meg semmi. Hogy ma is te vagy az egyetlen, az örökkévaló, a dicsőséges. És hálát adunk ezért. Uram, válaszolj nekünk, ahogy keresünk téged. Kérlek, Uram, tegyél minket képessé arra, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy meglássunk téged. És tedd a mi szívünket, Uram, alázatossá, hogy elengedjünk mindent, és örömmel fogadjuk azt, hogy a te kezedbe van. Mert te tudod, mit teszel, és te jót terveztél. Hálát adunk neked, Istenem, és ünnepünk téged. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
Hogy folytatjuk a dicsőítést, én azt éreztem, hogy vannak itt olyan emberek, akiknek az élete sokszor szól arról, hogy terveznek. Hogy terveznek dolgokat, amiket el akarnak érni, kitalálnak maguknak célokat, mennek előre, és soha nem kérdeznek, soha nem kérdezik meg az Istent. És én szeretnélek bátorítani titeket, hogy tényleg, hogy most dicsőítünk, legyen ez a pillanat, hogy megálltok, és azt mondjátok, hogy Uram, azt teszem, amit te akarsz ezzel az élettel tenni. Azt teszem, amit tényleg a te terved, az Isten terve. Mert mindegyikünk életére van egy terve. És néha még, hogyha a kereszténységen belül, szolgálaton belül tervezgetünk, akkor is van úgy, hogy mi találunk ki nagy dolgokat magunknak. Legyen az a nyitottság bennetek, ami Dávidban volt, amiről Sziszi beszélt. De ezzel együtt én azt érzem, hogy vannak itt olyan emberek is, akik nyitottak voltak, akik keresték Istent, és elindultak egy irányba. De tudjátok, van egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten a szól és vezet bennünket, akkor általában nem hagyja abba azt, hogy szóljon és vezessen bennünket. Sokszor vagyunk úgy, hogy hallottunk valamit, azt mondjuk, köszi Isten, és elindultunk egy irányba. De van úgy, hogy meg kell állnunk, és azt kell mondanunk, hogy Uram, még mindig ez az irány. Oké, hogy hallottalak téged, hogy akkor oda kellett menni, de ez az irány. Oké, hogy múltkor, amikor megkérdeztem, hallottam, hogy neki kell menni a filiszteusoknak, de nem kérdezünk rá újra, akkor lehet, hogy neki megyünk, pedig oldalról kéne menni. És az érdekes az, hogy Dávid, amikor elvitte a szövetség ládáját, amikor másodjára vitte el, amikor megpróbálta, és amikor el is jutott Jeruzsálembe, tudjátok, mit csinált? 6 lépésenként megállt. Fölépített egy oltárt, áldozott az Úrnak. Lassú folyamat, de így jutott el Isten dicsőség az ő életén keresztül arra helyre, amire el kellett jutnia. És így lesz a mi életünkben. Lehet, hogy nem a nagyon jó tervek, aktív, okos ötletek viszik el azokat a dolgokat a megfelelő helyre, amiket el kell vinni, hanem az, hogy megállunk 6 lépésenként, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, itt az életem, itt van minden. Mit akarsz ezzel az élettel tenni? Szóval kérlek téged, ne menj el úgy ma este, hogy ezt nem teszed meg. Annyira szánalmasan kisebbek a mi terveink az övéinél, annyival kevesebbet tudunk összehozni, mint ő. Engedd el.